Teljes körűen beismerte a terhére rót vádakat, egyben lemondott a tárgyalási jogáról, Jelinek Dániel a fővárosi törvényszéken a büntetőpere előkészítő ülésén. A milliárdost költségvetési csalással vádolták az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyár botrányában. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
Mik tekinthetők büntető perének előzményeinek, esetleg érdemes ezt felidézni?
Ugye az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntettével, valamint kettőrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg a vádlottat. Röviden összefoglalva a cselekményt, az ítélet és a vádirat szerint a terhelt által működtetett cégek rendszeresen fogadtak be olyan valótlan tartalmú számlákat, amelyeket egy számlagyárként működtetett másik szervezet állított ki. Tisztában volt azzal, hogy a számlák mögött valós gazdasági esemény nem történt, és azzal is, hogy a számla áfa tartalmát a kiállító társaság nem fogja befizetni a költségvetésbe. Így ez a haszonszerzése törekedve a költségvetésnek több mint 105 millió forint vagyoni hátrányt okozott a vádlott. Az eljárás megindulását követően a cégek önellenőrzést hajtottak végre, és ennek eredményeként az okozott vagyoni hátrányt teljes mértékben még a vádemelést megelőzően megtérítették a költségvetés számára. Így került sor a vádemelésre, és az előkészítő ülésen az ügyészség mértékes indítványt tett arra az esetre, hogyha beismeri a terhére rót bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor abban az esetben 250 millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Ugye az ülésen a bíróságnak azt kell megvizsgálnia, hogy önkéntes-e a beismerés, nem merülnek-e fel valamilyen aggályok ezzel kapcsolatban, és egyáltalán büntethető-e az elkövető, tehát tudatában van-e, hogy mit követett el, és ennek megfelelően eljárhatnak a hatóságok, illetve azt, hogy teljesen önkéntesen minden kényszer és egyéb kényszerítő körülmény nélkül tette a beismerő nyilatkozatát. Ezt vizsgálva megállapította, hogy ilyen körülmény nem merült fel, elfogadta a vádlott nyilatkozatát, és így hozhatott ítéletet a mai nap során. Az ítélet szerint az ügyészi mértékes indítványnak megfelelően 250 millió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság a vádlottat. Egyébként az ítélet jogerőre emelkedett.
Hogyan ismert is a milliárdosnak, két cége fiktív számlákat fogadott be, ezzel nyilván kárt okoztak ezzel a tevékenységgel a vállalkozások.
Így van, ugye a büntető törvénykönyv ennek a cselekménynek a egyik utolsó bekezdésében úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, hogyha az okozott vagyoni hátrányt a vádemelésig terjedő időszakban a vádlott megtéríti, akkor korlátlan enyhítésnek van helye a cselekmény tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a büntető törvénykönyv bármelyik büntetése alkalmazható ilyen esetben. Így került arra sor, hogy pénzbüntetés kiszabása mellett fejeződött be az eljárás. Ugye itt az elsődleges célja az eljárásnak az, hogy a sérült költségvetés visszaálljon az eredeti állapotnak megfelelően, tehát a vagyoni hátrány kompenzálása megtörténjen.
Mit érdemes még tudni az ügyről, vagy éppen a tárgyalás folytatásáról?
Hát ebben az ügyben már nem lesz, tehát itt a törvényszék egy vádlottnak a cselekményét bírálta el, hiszen csak vele szemben emelt vádat az ügyészség. Ennek az ügynek van egy másik szála, amely egy másik törvényszék előtt zajlik, hogy ott hogyan folytatódik és miként, azt én nem tudom megmondani. Valószínűleg ennek az ügynek az eredménye kihatással lesz az ott folyó eljárásra is, hiszen a cselekmények nagy része az átfedésben van a jelenlegi ügyben leírt tényállással. Még az enyhítő meg a súlyosító körülményeket értékelte a bíróság.
És ezek melyek voltak tehát, hogy melyeket lehetett érdemben értékelni?
Ugye nyomatékos enyhítő körülmény volt a vádlott beismerő vallomása, az, hogy az okozott vagyoni hátrányt a teljes egészében megtérítette, kiskorú, illetve egy egyetemista gyermek tartásáról gondoskodik, továbbá az a nyilatkozata, amely a vagyoni hátrány megtérítése mellett teljesen elhihető volt, hogy megbánta a cselekmény elkövetését. Súlyosító körülmény volt ezzel szemben az, hogy volt már korábban hasonló bűncselekmény miatt folyamatban vele szemben eljárás. Bíróság azt is értékelte súlyosító körülményként, hogy ezek a cselekmények elszaporodtak az elmúlt időszakban, valamint azt a tényt, hogy közgazdász végzettséggel rendelkezve ez jelentősen megkönnyítette a cselekmény elkövetését.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Két korábbi gyilkossági ügyet is felderítettek a rendőrök Pest és Somogy vármegyékben. Szabó Gergő összeállítása.
A rendőrség elfogta, a bíróság pedig letartóztatta azt a férfit, akit édesanyja megölésével gyanúsítanak. Közölte Petőfi Attila, rendőrvezérőrnagy, főkapitányi biztos, egy 2024. januárjában történt monori gyilkosság részleteit ismertetve.
2024. január 12-én a délelőtti órákban a monori rendőrkapitányságra befáradt egy a továbbiakban Ádámként nevesíthető fiatalember, aki elmondta, hogy az édesanyja, aki alkoholistegelt módot folytatott, az előző napon, tehát 11-én elhagyta a lakásukat, őt italboltba küldte az édesanyja, de nem akart újabb italt hozni, hogy lerészegedjen ő, és úgy gondoltuk, hogy az eltűnés egyéves évfordulójánál megszólítjuk ismételten a fiatalembert, beismerő vallomást tett. Szóváltásba keveredett már édesanyjával. Egy alkalommal hátralökte az édesanyját, aki valószínűleg rosszul esett, a földön elterült, viszont nem nyújtott neki segítséget. Idegességében a fiú kocsijába pattant, elment a városba ügyeket intézni, és ahogy ő fogalmazott, mikor kitisztult a feje, visszatért, ugyanabban a testhelyzetben, de már életjelséget nélkül találta az asszonyt. A terasz biakorol burkolatát megbontotta, gödröltásot, és rétegbe csavart holttestet itt helyezte el. Gyorsan kötő betonnal zárta a réteget, és a viakoron burkatot helyrehozta. Ezután jelentette be az eltűnését. A Cegléd-i rendőrkapitányság fogdájában lévő gyanúsított a nála tartott ruházati eszközökkel öngyilkosságot, önakasztást kísérelt meg. A kollégák idejében észlelték. Egy emelt szintű újraélesztést követően a Cegléd-i városi kórházba szállították, ahol most is küzdenek az életéért.
Bebes Zoltán, alezredes, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályvezetője egy idén januárban feltárt 2022-es Somogy vármegyei gyilkosságról számolt be.
2023-ban lett gyanús a balatonföldvári rendőrös körzeti megbízottainak egy helyben gyakran előforduló hölgynek a tartósabb távolléte. Egy 50 éves hölgyről beszélünk, aki folyamatosan változtatta a tartózkodási helyét. Viharos kapcsolataira való tekintettel jelzéssel éltek a főkapitányság felé. Eltűnés miatt a hölgyet nem keresték, illetve nem átkörözés alatt, és látókérdés került egy jelenleg 69 éves szólári férfi, aki rendszeres kapcsolatot tartott korábban a hölgyel. A férfi több alkalommal bántalmazta őt. Annak merült fel a gyanúja, hogy a hölgy már nincs életben. Erősen valószínűsíthető volt, hogy a férfi tudomással bír a holttest helyéről. Január 15-én tartottunk ott egy ismételt kutatást. Férfi udvarában elásva női csontokat találtunk. Gyakorlatilag egy teljes csontváz előkerült, beismerte a bűncselekmény elkövetését. Egy régebbről fakadt indulata miatt arcon ütötte ököllel a nőt, aki ettől az ütéstől nekiesett egy vasoszlopnak, és utána már nem adott életjelt. Negyed órán keresztül vizsgálgatta, hogy esetleg még életben lehet-e, illetve magához tudja-e téríteni, majd mivel félt a felelősségre vonástól, ezért a holttest mellett ásott egy gödröt, abba helyezte bele, és betemette őt.
Nagy Enikő alezredes, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjának körözési nyilvántartó és szakirányító főosztályvezetője az eltűnt személyekkel kapcsolatos legfrissebb statisztikákat mondta el.
Tavaly évfolyam például 28 ezer kiskorú személy eltűnését jelentették be. Ezek a személyek összességében 1400-1500 fő miattuk volt ez a 28 ezer eljárás, ami azt jelenti, hogy minden egyes bejelentést újból elindítunk, újból megkeressük, addig, amíg meg nem találjuk a kiskorú személyeket. Főként gyermekvédelmi intézményekbe engedély nélkül távoztak, vagy nem tértek vissza, többségében a családjukhoz, azonban minden egyes esetet kivizsgálunk, és utána járunk. Több mint 1000 főt kezelünk pillanatnyilag ismeretlen holttestként, akiket később valamilyen úton módon azonosítunk, többségében nem voltak bejelentve eltűnt személyként. Ezért nagyon fontos, hogy ha valakinek nem ismert a tartózkodási helye, nem tudjuk, hogy hol van, nyugodtan be lehet jelenteni, és minden esetet megpróbálunk kivizsgálni és megtalálni.
Az alezredes arról is beszélt, hogy egy új csoportot is létrehoztak, a friss és korábbi eltűnési ügyek hatékonyabb felderítése érdekében.
A Győri Széchenyi István Egyetem hangsúlyosan foglalkozik a kiberbiztonság jogi területével. Az országban elsőként indított modern technológiák és kiberbiztonság joga mesterképzést. Erről Rozgonyi Ádám kérdezte Kelemen Rolandot, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar modern technológiai és kiberbiztonsági jogi tanszékének vezetőjét.
A képzésen összesen, hogyha a nappalist és a levelezést összeadom, akkor közel 30 hallgatónk van, és van, és fut angolul is a képzés nemzetközi hallgatókkal. Ott jelenleg 2 hallgató van, de ugye tavasszal lett meghirdetve a képzés, és ez nyilván az időbeli átfutása miatt majd láthatom, hogy most már felmenő rendszerben ez sokszorozódni fog. Reméljük a magyar esetében is ezt fogjuk látni. De alapvetően egy mesterképzésnél úgy gondolom ez a közel 30-as induló szám, főleg, hogy tavaly február elején került be ugye a felvinek a rendszerébe, akkor láthatták, aki szeretett volna jelentkezni. Ahhoz képest szerintem egy egészen jó induló számmal kezdtük el a képzést. A hallgatóink, ha nézem, akkor a levelezős képzésen olyan szakemberek, akik amúgy is ezen a területen dolgoznak, csak a jogi oldalát is megkívánják még jobban és mélyebben ismerni ennek a területnek. Alapvetően eddig nagyon jó visszhang van a hallgatói oldalról a képzéssel kapcsolatban, hát reméljük, hogy a képzés hátralévő részét is így látják majd a hallgatóink, és folyamatosan próbáljuk fejleszteni nyilván magát a képzést és az egész képzési kínálatot.
Mire fókuszál a képzés?
A képzés az 3 fókuszúnak lehet mondani, mert van egy egyharmad része ilyen IT tárgyak. Ez abból adódik, hogy nyilván valamilyen szinten meg kell ismerni, hogyha valaki például nappalisként igazgatási területről, jogi területről érkezik, akkor nem árt, hogyha megismeri azokat az alapvető IT fogalmakat, amiknek a hátterét, a technológiai hátterét, amikről amúgy a jogi szabályozási részeken szó van. A másik oldala az, bár 3 oldalú, de a másik oldal az a jogi oldal, azon belül egy része az a modern technológiákkal, például mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogi szabályozást tartalmaz. A jogi oldalon belül a másik oldal, ugye, ami a szűkemet kiberbiztonságnak a jogi szabályozásával foglalkozik, adatvédelmi joggal, hálózatbiztonsági joggal. Ez a 3 terület, amire épül a képzés, ha nagyon össze akarom húzni, akkor az 2 osztatú, egy IT oldal és egy jogi oldalt ölel fel.
Mi indokolja, milyen tényezők a képzésnek a létét, a megszervezését?
Egyik oldalról ugye a szabályozási közeg is felgyorsult az elmúlt években. Az Európai Uniónak a NIS2-es szabályozása, a DORA szabályozása és amúgy még kisebb részletleteken megjelenő szabályozásai felgyorsították a hazai jogalkotást, és ugye tavaly év végén fogadta el a kiberbiztonsági törvényt az országgyűlés, az új kiberbiztonsági törvényt, és ez megteremtett, ez az egyik oldala, hogy maga a szabályozási közeg is átalakult. A szabályozási közeg az nyilván annak az értelmezése az nem önállóan csak jogi terület, de jogi tudás nélkül azért nehezebben értelmezhető. Ezért tehát egyik oldalról maga a szabályozásnak a nagyobb mennyisége, annak a versenyszférában jóval a kiterjedtebb mennyiségű gazdasági szervezetre való alkalmazandósága. Lásd például a NIS2 esetén, ez egy közel 4000 vállalkozásról beszélünk. Másik oldala ennek az egész történetnek, meg nyilván azt látjuk, hogy a kibertér és az a teljes digitális ökoszisztéma, ez körülvesz minket, ennek a sebezhetősége, ennek a megfelelő működtetése, ennek a társadalmi rezilienciája, ez egy kiemelt területté vált az elmúlt években, ezekkel foglalkozni kell, és ezek ma már nem csak IT területek, egyértelműen menedzsment oldal, a jogi oldal nyilván, ahogy a szabályozásra utaltam, megköveteli azt, hogy ne csak tisztán IT biztonsági oldaláról közelítsük ezt meg, hanem a jogi, de akár szociológiai, közgazdaságtani kérdések is kell, hogy megjelenjenek, ezt visszaigazolja amúgy, hogyha nyugatabbra nézünk, vagy például az Egyesült Államokba, akkor már ott tucat szám fogunk találni olyan képzéseket, ami nem IT oldalról fogja a kiberbiztonságot, mert ők látják azt, hogy ez egy jóval összetettebb kérdés.
Melyek azok a védekezési mechanizmusok a kibertérben, amelyeket adott esetben e képzésen résztvevők is elsajátíthatnak, vagy a szakértőjévé válhatnak?
Hát az ugye én jogász vagyok, úgyhogy az IT oldalát az én kevésbé értek, de nyilvánvalóan azokat az alapfogalmakat és alapstruktúrákat, rendszereket meg fogják tanulni ezen a képzésre beiratkozók is, mint például a gazdasági informatikusok vagy a mérnöki informatikusok, legalábbis annak egy részét, ami sokkal inkább specifikusan ide kapcsolódik, architektúrákat programozni tanulnak, hálózatokat fognak tanulni, IT-szolgáltatásokat tanulnak, mesterséges intelligenciának az informatikai oldalát, de a fókusz itt sokkal inkább a jogi és a társadalomtudományi történet, és itt meg a társadalmi reziliencia előmozdítása, a szabályozóknak a megírása, a tudatosítási oldala, a hatóságokkal való kapcsolattartása az itt végzőknek a feladata. Úgyhogy ezeken a területeken sajátítanak el leginkább készségeket, képességeket.
Egyébként még a képzésről milyen kurzusokkal folytatódik ez? Van esetleg olyan kiegészítés az oktatási területen ehhez kapcsolódóan, amelyet majd megtehetnek még, vagy megtesznek, vagy tervezik megtenni a következő időszakban?
Hát ugye a tárgyak nagyjából ezekre egy kicsit kitértem, hát nyilván az összesre nem. Tehát hogy az informatikai tárgyakból soroltam fel, a jogi tárgyaknál adatvédelmi jog, szoftverjogot, nemzetbiztonsági jogot, a büntetőjogi oldalát, a kiberbiztonságnak a büntető eljárási vagy bűnmegelőzési oldalát tanulják. Magát a szűkenvet hálózatbiztonsági jogi szabályozást tanulják a hallgatók, a munkajog világában való adatvédelmi kapcsolódásokat tanulják a hallgatók, blokkláncoknak a jogi szabályozását, elkereskedelmet tanulnak a hallgatók. Emellett nyilván a karok együttműködéséből ez vannak olyan részkészségeket, amit majd el lehet sajátítani. Jön majd egy amerikai professzor is hozzánk februárban egy winter szeminár képzésünkre, ahol a digitális gyermekvédelemről lesz szó, és annak a hazai és nemzetközi szabályozásáról, és az amerikai partnerőit a cyberbullyingról fog tartani előadást, de például a mesterszaknak egy tárgya is a digitális gyermekvédelem. De emellett futnak ugye posztgraduális képzéseink a digitális gyermekvédelem témába például, vagy a kiberbiztonsági szakjogász, az szintén ennek egy rész spektruma, ami a jogász végzettségűeknek, főként jogász végzettségűeknek szól, de emellett a szakemberképzésben mindig van 10-15 főként mérnök területről érkező hallgató, úgyhogy alapvetően kezd kialakulni egy olyan képzési háló, akár mester, akár graduális képzésekkel, amik kiegészítik ezeket kiegészíti azt a portfóliót, vagy növeli ennek a portfóliónak az egészét, és hát ez a örökké való tanulásnak a szemléletében, a holtig olyan való tanulásnak a szemléletében megjelenik a mesterképzésünk, megjelennek ugye alapképzések is a karon más területekről, de a mesterképzés, és hát ott vannak a posztgraduális képzései ezen a területen, ami a kiberbiztonsághoz szűken vagy tágan kapcsolódik, és nyilván gondolkodunk folyamatos fejlesztésekbe, gondolkozunk duális képzésekre más külföldi egyetemekkel, de ez felmenő rendszerben nyilván jelenleg ez a mesterképzés és a két posztgraduális képzés van.
Melyek az elhelyezkedési lehetőségek?
Széles a skála abban a tekintetben, hogyha csak azt veszünk, hogy az Európai Unió területén közel 300 000 nyitott álláshely van kiberbiztonsági területen, és ahogy mondtam, ma már ez nem csak IT képességeket keres, hanem az igazgatási és menedzsment területére is, amellett is, hogy a képzésünknek köszönhetően azért sajátítanak el a hallgatók IT ismereteket is, de ezeken a nyitott álláshelyeknek egy jelentős, egy megfogható része olyan, ami kifejezetten a belső szervezetben való szabványoknak való megfelelőségre kell figyelni, a jogszabályi megfelelőségre kell figyelni, kapcsolatot kell tartani a hatóságokkal, vagy maga a hatósági oldal is, ugye akár megnézzük az STFH-nak a honlapját, jogászokat is ugyanúgy keresnek erre a területre, vagy jogi területen végzetteket keresnek ezekre a területekre is. Szóval mind a hatósági, vagyis állami oldalon, mind pedig a gazdasági szervezeteknél számos olyan nyitott álláshely van, ami nem önmagában IT területű kiberbiztonsági feladatellátást jelent, és ezekre a területekre ezek a hallgatók el fognak tudni helyezkedni. De mondom, az IT vonalnak köszönhetően nyilván annak a ráerősítésével akár az IT-s feladatokat is el tudják látni.
Kelemen Rolandot a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar modern technológiai és kiberbiztonsági jogi tanszékének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Több jogi eszköz is rendelkezésre áll arra az esetre, ha úgy látjuk, éppen eláztatja lakásunkat a szomszéd. A lehetőségekről kérdeztem Szajlai Kitti, debreceni közjegyzőhelyettest. Kivel ne fordult volna már elő legalább egyszer, hogy fürdőszobai meditáció vagy a no make-up, make-up akkurátus felhordása közben az tekintetét a mennyezetre emeli, és ott egy foltot, mit foltot, egy hatalmas terjeszkedő amőbát lát felfedezni, és megfogon a fejében a gondolat, hogy a szomszéd megint eláztatott. Ilyenkor az ember kapkodni kezd, hiszen korábbról lehettek rossz tapasztalatai, hosszú viták, veszekedések, esetleg még pereskedésig is eljutó, nagyon kellemetlen folyamatok. És ez második gondolat mindig az, hogy hogyan tudnám ezt bebizonyítani, hogy nem én fröcsköltem fölfelé, hanem ez valahonnan máshonnan jön. Kihez lehet ilyenkor fordulni?
Az ingatlan állagát érintő meghibásodások, tehát például egy csőtörés okának feltárása, az gyakran nem egy egyszerű feladat, hanem igenis szaktudást igényel. Na most így közjegyző sincsen például ennek a birtokában, ennek a szaktudásnak, de kapocs lehet a károsult és a jogi megoldások között, ugyanis többféle eljárás is közjegyző előtt rendelkezésre áll, amit a károsult ilyenkor választhat. Ezeket leginkább két részre lehet osztani. Az egyik, amit ugye említett is, a bizonyítékoknak a konzerválása, rögzítése, tehát a bizonyítékoknak a beszerzése. Másrészt, amikor ennek már birtokában vagyunk, akkor ez alapján a jogérvényesítés, tehát a kártérítésnek a követelése. A bizonyítékok megőrzése vagy rögzítése körébe három közjegyzői eljárást emelnék ki. Az első az az igazságügyi szakértőnek a kirendelése, ugyanis közjegyzőn keresztül ezt is lehet kérni. Az igazságügyi szakértő ugye a kellő szakértelemmel már meg tudja azt állapítani, hogy ki vagy mi idézte elő azt a problémát, tehát miért és kinek a hibájából állzik a plafon vagy a fal. Az eljárás az igazságügyi szakértő szakvéleményével fog zárulni, amiről annyit kell tudni, hogy bíróság előtt ugyanúgy használható fel, mintha maga a bíróság rendelte volna ki ezt a szakértőt. A szakvéleményt látva pedig már meg tudjuk akár mi is állapítani azt, hogy kinek a hibájából ázik az a fal, és lehet, hogy azt fogom látni, hogy az én hibám, tehát mondjuk az én csövem tört el, vagy valami ilyesmi probléma merült föl, és így meg tudok úszni egy hosszas pereskedést, illetve a költségeknek a viselését, sőt egy rossz szomszédi viszonyt is ezáltal, hiszen tulajdonképpen előre megvan az a perdöntő bizonyíték, amit a bírósági eljárásban is bekértek volna. Megállapíthatjuk a szakértői vélemény alapján, hogy a szomszéd volt ilyenkor a hibás, ilyenkor megpróbálhatok megegyezni vele, vagy pedig, hogyha ebben nem megy bele, akkor más módon is tudom ezt a követelésemet, tehát a kártérítést vele szemben érvényesíteni. Itt annyit jegyeznék meg, hogy előfordulhat, hogy a társasház a hibás, ilyenkor a közös képviselővel kell fölvenni a kapcsolatot. A másik eljárás, amit kiemelnék, az az előzetes bizonyítás. Itt erről azt kell tudni, hogy itt minden bizonyítási eszköz alkalmazható, amely a bíróság előtt is. Tehát így, ahogy az előbb említett igazságügyi szakértő, ezen eljárás keretében is kirendelhető, de ezen kívül a tanúkat is meghallgathatjuk, dokumentumokat is bekérhetünk, például kivitelezőtől építési naplókra lehet itt gondolni, illetve itt a másik fél, tehát a szomszéd is bevonható az eljárásba, így akár ő is fel tud tenni kérdéseket mondjuk a szakértőnek. A harmadik eljárás az pedig a közjegyző által készített ténytanúsítvány. Ilyenkor a közjegyző személyesen megy ki a helyszínre, ilyenkor leírás, fényképet, hang vagy videófelvételt készít, hogy például valóban beázott az a fal. Mivel a közjegyző pártatlan hatóságnak minősül, és ilyen jogkörében eljárva készít közokiratot, ez nagyobb bizonyító erővel bír, mint hogyha valaki maga készítette volna otthon ugyanezeket a fényképeket. Az pedig helyzetfüggő, hogy melyik eljárásra mondjuk mikor van szükség. Alapvetően mindegyik rövid határidővel működik. Talán a leggyorsabb ez az utóbbi, ez a ténytanúsító okirat, ugyanis akár a közjegyző aznap vagy másnap is ki tud menni a helyszínre. Itt annyit jegyeznék meg, hogy az Országos Kamara honlapján elérhető egy közjegyző kereső funkció, ahol a földrajzilag legközelebb eső közjegyzőt meg tudja találni az ember, és célszerű akár őt ilyenkor kihívni. De egyébként a szakértőt, amikor kirendeli a közjegyzőnek, és 30 napja van a szakvéleményt elkészíteni, ezért a helyszíni szemlét minél előbb meg kell tennie, hogy a maradék időben el tudja készíteni a leírás magát a szakvéleményt. Az előzetes bizonyítás eljárásról annyit kell tudni, hogy a soron kívüli eljárás, tehát minden egyéb eljárást tulajdonképpen meg tud előzni. Tehát így, hogyha azonnal kell cselekedni, mert annyira sűrű, vagy annyira jön már a víz, annyira erős ez a csőtörés, akkor is elérhetőek ezek az eljárások, és célszerű még a szerelő előtt kihívni a közjegyzőt, vagy éppen a szakértőt kirendeltetni. Ezért is emeltem ki a ténytanúsító okiratot, hiszen ott legalább fényképek készülnek, akár a javítás közben is, hogyha nagy a baj, de egyébként lassabb terjedésnél is igénybe vehetőek ezek az eljárások. Például nálunk itt Debrecenben volt egy olyan esetünk, hogy valaki vett egy házat, eltolta a szekrényt, és egy óriási beázás várta mögötte, és így az eladóval szemben kellett szavatossági igényt érvényesíteni, ehhez kellett itt megállapítani, hogy egyáltalán mikor keletkezett ez a hiba, erről tudott az eladó, nem tudott az eladó, stb. És akkor ezután tud az ember rátérni, hogy milyen jogérvényesítési eszközök állnak rendelkezésre. Kártérítést hogyan lehet egyáltalán kérni a károkozótól. Ugye itt szintén két részre lehet szedni az eljárásokat. Előfordul, hogy a károkozó szomszédő együtt működik, és előfordulhat az is, hogy ő nem működik együtt a károsultal. Ha együttműködik a károkozó, akkor közjegyzői okiratot is lehet kérni a közjegyzőtől. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a felek egy megállapodást kötnek közjegyzői okiratban, vagy pedig az is lehet, hogy ők ezt már megbeszélték, akár szóban, akár írásban ezt megállapodást megkötötték, és csak a károkozó tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot, egy tartozás elismerés tulajdonképpen. Ilyenkor azt kell elképzelni, az a legtipikusabb esete, hogy a károkozó elismeri, hogy ő a hibás, de nem tudja egyben kifizetni azt a kárt, azért részletfizetési megállapodást kötnének a felek. Ha pedig ugye nem tartja magát a károkozó a közjegyzői okiratban foglaltakhoz, akkor bírósági eljárás nélkül közvetlenül végrehajtás kérhető ellene. A másik eset, amikor együttműködő a károkozó, akkor a közjegyző előtt egyességi eljárást is igénybe lehet venni. Ugye itt a vitát egyességkötéssel tudják a felek lezárni. Na most ez úgy is létrejöhet, hogy a felek mind a ketten egyszerre megjelennek, és akkor hasonlóan egy közjegyző okirat készítéséhez egyből megállapodnak. De a másik eset az is lehet, hogy csak az egyik fél kéri a közjegyzőt, hogy ilyen egyességet szeretne kötni, és a közjegyző idézze meg a másikat egy időpontra, ahol mind a ketten már jelen tudnak lenni, és meg tudják kötni az eljárást. Tehát ha kicsit noszogatni kell azt a másik felet, a károkozót, de egyébként hajlandóságot mutat arra, hogy ezt a kárt ő megfizesse, akkor érdemes ezen az eljáráson is elgondolkodni. Ugye, és ha már mind a ketten eljöttek, akkor egyességet lehet kötni, amit ha a közjegyző jóvá hagy, ugyanolyan hatálya van, mint az ítéletnek, amit ugye a bíróságon hoznak, és ez azt jelenti, hogy többé nem lehet már ezt vitássá tenni, ráadásul ez alapján is közvetlenül végrehajtás indítható. Abban az esetben pedig, hogyha a károkozó nem működik együtt, akkor bárki kezdeményezhet vele szemben fizetési meghagyásos eljárást. Itt ugye 3 millió forint alatti követelés esetén ez egy kötelezően választandó eljárás. A 3 és 30 millió forint között pedig bíróságot is, vagy közjegyzőt is lehet választani, hogyha jogot akar érvényesíteni az ember, tehát kártérítést szeretne követelni. Ez egy gyors eljárás, formanyomtatványt kell mindössze kitölteni hozzá, a közjegyzőt formailag vizsgálja és kibocsátja a fizetési meghagyást. A kötelezetnek pedig, amikor kézhez vette ezt, 15 napon belül van lehetősége ellentmondással élni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor perré alakulna az eljárás, és bíróság előtt folytatódna. Ilyenkor akkor jönnek jól az előbb említett bizonyítékok, tehát a szakvélemény tanúsító okirat, és a bíróságnál már ott lehet ugye bizonyítékokat felsorakoztatni. Ha viszont a kötelezet nem mond ellent, akkor abban az esetben közvetlenül bírósági eljárás nélkül, külön bírósági eljárás nélkül itt is végrehajtást lehet indítani a kötelezettel szemben.
Említette az idő tényező fontosságát. Többször is lehet ténytanúsítást kérni, mert van, amikor például egy beázásnak olyan a jelleme, hogy először csak pici, de amikor a fal elkezd rendesen átázni, akkor egyre gyorsuló ütemben, jó lehet, hogy már elzárták a vizet fönt, de mégis, minthogyha még mindig borzasztó mértékben ázna, és az ember rémült, hogy hát ő csak az első öklömnyi foltról kért ténytanúsítást, de most már akkora, mint egy tehén.
Természetesen lehet több alkalommal is kihívni a közjegyzőt, és több alkalommal is fel tud venni ilyen ténytanúsítást, sőt a szakértő is ki tud menni még egy szemlére megnézni, hogy terjed mondjuk az a folt, tehát ez nem zárja ki azt, hogy egyszer már kint volt akár a közjegyző, akár a szakértő, hogy még egyszer kimenjen.
Szajlai Kitti debreceni közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.